Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén április 9 és 11 között új helyszínen a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban és online. Regisztrálj ingyenesen!
Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. A budapesti repülőtér fejlődésének egyik legnagyobb akadálya, hogy a kormány 15 év alatt sem tudta közelíteni a magyarok életszínvonalát a nyugatihoz. Nem pedig az, hogy az előző tulajdonos hanyag volt. Szabó Ivett és Tornyos Kata cikke. A ferihegyi repülőtér valamiben tényleg utolérte a Schwechátit. 2024-ben gyakorlatilag ugyanannyi áru fordult meg a Bécs melletti légikikötőben, mint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Ferihegyen az utasforgalom is rekordot döntött tavaly, csak hogy a bécsi utasszám sem esett vissza, még mindig a kétszerese a budapestinek, ami viszont együtt mozog egy másik mutatóval, az egyfőre eső GDP-vel. Ez pedig érdemben nem változott. Ausztriában a bruttó hazai termékből tavaly is bő 2,5-szer annyi jutott egy lakosra, mint Magyarországon. 45, illetve 16 ezer euró. Az pedig ökölszabálya az infrastruktúra üzemeltetésben, hogy egy repülőtér forgalma egyenes arányban áll az adott ország vagy régió gazdasági fejlettségével. A kormány részéről csak színjáték volt a Budapest Airport előző szakmai befektetőjének ostorozása, aki még a bérekre is többet költött. Ezt a legfrissebb adatok is alátámasztják. Ahogy azt is, hogy a növekedést leginkább a kormány gazdaságpolitikája fékezi. Pedig jól hangzik, hogy amint a magyar állam és a francia befektető társa, a Vinci átvette a Budapest Airportot, még abban az évben másfélszeresére ugrott a ferihegyi teherforgalom. Ezt azonban azt tette lehetővé, hogy a Cargo City raktárbázist már 2020-ban átadták, tehát még az előző tulajdonos munkája érett be. Ráadásul az áruszállítás csupán töredékét adja a repülőterek árbevételének. Az infrastruktúra fejlesztése szükséges, de önmagában egy raktár vagy terminál építése nem generál forgalmat, hangsúlyozzák a szakemberek. A forgalmat a légitársaságok hozzák, ha látják a keresletet. Az, hogy az utasforgalom bővül Budapesten, természetes. És az is prognosztizálható, hogy ha a következő 20 évben megduplázódik a GDP, akkor a forgalom ott fog tartani, ahol most a bécsi. A repülők utasait Magyarországon is alapvetően a ki- és beutazó turisták, valamint a rokonlátogatók adják, és ebben az utóbbi 10 évben semmilyen változás nem történt. A repülés ugyanakkor a világ legdrágább szállítási módja, ennél már csak az űrsikló drágább, vagyis normális esetben csak olyan árukat visznek repülőgéppel, amelyek viszonylag kicsik, de nagy értékűek. Például elektronikai cikkek, gyógyszerek, ékszerek, vagy pedig sietni kell velük, mert megromlanak. Ilyen a gyümölcs, a virág vagy a tengeri hal. Az természetesen örvendetes, hogy a kargóforgalom növekszik, és az is látszik, hogy a kínaiak megszerették a budapesti repülőteret. Lehet, hogy számukra itt kedvezőbb az üzleti környezet, elvégre az Orbán kormány a konnektivitás élharcosa, és a demokratikus értékrendet sem kéri számon. De a repülőtér jövedelmezőségét nem az fogja megsokszorozni, hogy Magyarországon kínai gyárak létesülnek. Az alapanyagokat és alkatrészeket ugyanis nem repülőn fogják idehozni. A kargópiac jelenleg torz, mert az ukrajnai háború miatt az európai légitársaságok elkerülik Oroszország légterét, holott a Kína és Európa közötti légi áru jelentős részét az utasszállító gépek hasában hoznák vinnék. Miután a kínálati oldalon kiesett ez a kapacitás, a kínaiak, ha Európába akarnak szállítani, kénytelenek a saját, többnyire kifejezetten áru szállító repülőkkel megoldani. Ez a piaci rés viszont könnyen bezáródhat, ha a háború befejeződik. Nem véletlen, hogy a koronavírus járvány idején, amikor az utasszállítók földre kényszerültek, a magyar állam is vásárolt egy kargógépet, amit most már a kínai tulajdonban lévő Hungary Airlines Kft. Üzemeltet. Ennek a nevében nagyon magyarnak látszani akaró légitársaságnak a többségi 51%-os tulajdonosa a több mint 30 éve Magyarországon élő Wu Jiang, aki már magyar állampolgársággal is rendelkezik. A kisebbségi részesedés pedig egy kínai szállítmányozási vállalaté. Az üzletembernek átmenetileg volt egy közös vállalkozása, a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberers csoporttal is, ez volt a Sinova International Kft. Néhány héttel ezelőtt pedig a Hungary Airlines üzemeltetési igazgatója, Talabos Gábor azt nyilatkozta az airportálnak, hogy flotta bővítésre készülnek, és az a céljuk, hogy járat hálózatukat az egész világra, benne az Egyesült Államokra is kiterjesszék, budapesti központtal. Adódik a kérdés, hogyha lenne ismét egy magyar légitársaság, amely utasszállítással is foglalkozna, és amelynek a Liszt-Ferenc repülőtér lenne a központja, az segítené-e felvirágoztatni Ferihegyet. A múltbéli tapasztalatok minden esetre nem támasztják alá ezt az összefüggést. Amikor például a malév csődbe ment, nem zuhant be a légikikötő forgalma. A visszaesés mérsékelt volt. Tulajdonosváltás ide vagy oda, a Vinci magyar állam páros sem tud többet tenni, mint az elődje. A német hátterű reptérüzemeltető, az Avia Alliance és tulajdonostársai új utasmúlokat építettek, Korszerűsítették a parkolási rendszert, új parkolót hoztak létre a kettes terminálon, 2020-ban megnyitották a Cargo City-t, majd 2024-re tovább bővítették. Összességében 130 milliárd forintot költöttek a fejlesztésekre. Így azok a sikerek, amelyekről ezekben a hónapokban a Budapest Airport új tulajdonosai lelkesen beszámolnak, meg a korábbi időszak beruházásainak köszönhetők. Hogy nem volt nyeretlen, az Avi Alliance azt is bizonyítja, hogy őszre gyakorlatilag már el is költötte azt a bőven 1000 milliárd forint feletti összeget, amelyet a vevők kifizettek neki. Vett két skóciai, Aberdeen és Glasgow, és egy angliai légikikötőt, Southampton. Most azokban fialtatja a pénzét. A befektetőt nem rázta meg a magyar állam éveken át tartó nyomásgyakorlása, a feréjegyért kapott összeg nem egy nyomott ár volt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter decemberben bejelentette, hogy 2025-ben lerakják a 3-as terminál alapkövét. Ezzel azonban nem sok újat mondott, hiszen annak a helyét már akkor kijelölték, amikor 1998-ban megnyílt a 2-es terminál. Azóta egyszer sem kérdőjelezték meg, hogy meg kell építeni, csupán az volt a kérdés, hogy mikor. A kormány most azzal számol, hogy az idén elkezdődhet a kivitelezés, ám a beruházás 2032-ig biztosan elhúzódik. Egyelőre még a finanszírozása sem megoldott. Elvitathatatlan, hogy az állam mellett a szakmai partner a Vinci jó nevű jelentős infrastruktúrális befektető, amelynél megvan a tudás, hogy miként kell működtetni egy repülőteret. Ezzel együtt nem kizárt, hogy még változik a tulajdonosi szerkezet. Korábban szó volt arról, hogy katari befektetőket is bevonhatnak az üzletbe, ők is hozhatnak némi tőkét. És persze az sem elképzelhetetlen, hogy a koncesziós jogot, amely a Budapest Airportnál még további 55 évig, 2080-ig él, az Orbán kormány magyar befektetőknek adja tovább. Ahogy pár éve a kormányhoz közel álló magyar befektetőknek privatizálta az előzőleg az állam által felvásárolt MKB bankot is. Elvégre a Budapest Airport saját számításai szerint a reptér 16,5 év alatt kitermeli a vételárát. Utána 40 éven át csak a profitot kell besöpörni. Myanmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő hunta bukását, miután a hadsereg folyamatosan területeket veszített a lázadó csoportokkal szemben. Keresztes Imre írása. Talán azt lehetett remélni, hogy a Myanmart múlt pénteken megrázó erős földrengés szünetet hoz a 4 éve folyó szörnyű polgárháborúvá fajult ellenségeskedésben. De az 1948-as függetlenné válása óta a természeti katasztrófák és katonai diktatúrák által folyamatosan sújtott ázsiai ország hű maradt kétes hagyományához. Nem az emberség lett úrrá hadsereg vezetőjén, hanem a bosszúvágy. Még a földmozgásokkal szinte egy időben, majd az azt követő napokban is folytatták a lázadók kezén lévő területek elleni légicsapásokat és rakétatámadásokat. Holott a magát nemzeti egységkormánynak nevező egyik felkelő ernyő szervezet átmeneti tűzszünetet hirdetett a mentés érdekében. A hunta katonai gépeinek bombái sok esetben azokat az embereket veszélyeztették vagy ölték meg, akik éppen akár a saját kezükkel takarították el a romokat, hogy kiássák a remélt túlélőket. Így aztán nincs pontos kép arról, hogy mekkora kárt okozott a Richter skála szerinti 7,7-es földrengés, amely az egyik legerősebb volt a térségben az utóbbi évszázad során. Az epicentrum Myanmar közepére esett, igen közel Mandalayhoz, az ország második legnépesebb városához, egykori királyi székhelyhez, és a mellette lévő Sagaing városhoz, ahol a környező hegyeket már a lázadók ellenőrzik. A halálos áldozatok száma a hunta bejelentése szerint meghaladta a 2000-et, de alig, ha nem ennél sokkal több. A pusztítás a szomszédos tájföldet is érte. Egy épülő toronyház Bangkokban is összeomlott. Több tucat lehet a halott. A myanmari mentést akadályozza, hogy a földmozgás fontos hidakat, utakat és vasúti síneket tett tönkre. Nem működik Mandalay és a délebre lévő főváros Nepjeda repterének irányító tornya. Az ország egyetlen fogadóképes légikikötője Yangonban, Myanmar legnagyobb városában van. Sok helyen lebénult a távközlés. A hadsereg az internetet már jóval korábban elvágta a rebellis területeken. De nem csak a nehéz terep és útviszonyok szabnak gátat a Kína, a hunta támogatója, illetve India, az EU, Nagy-Britannia, Malajzia, Dél-Korea és a mások által felajánlott mentőcsapatok célbaérésének a katonai vezetés sem engedi azokat a lázadók által ellenőrzött területekre. Megfigyelők szerint a segélyszállítmányokat és alig hanem teljes egészében a hunta uralma alatt álló nagyobb városokba irányítják. Ugyanezt történt a hatalmas szélviharokkal és áradásokkal tavaly pusztított Yagi tájfun és a 2023-ban lecsapott Moha ciklon esetében is. Egy korábbi katonai diktatúra 2008-ban a Nargis ciklon pusztítása utáni napokban akadályozta meg a mentést, majd később jelentős korlátozásokkal engedélyezte. Az akkori hatalmas vihar több mint 100 000 áldozatot követelt, de több 10 000-re becsülik az eltűntek számát is. Míg máshol van példa arra, hogy egy-egy természeti katasztrófa miként járul hozzá a fegyveres konfliktus sújtotta területeken a békéhez, például az indonéziai Aceh tartományban a 2004-es cunami után, Myanmarban csak a babonákat szaporítják a katasztrófák. A természeti csapás még inkább súlyosbítja a myanmari polgárháború okozta humanitárius válságot. Már eddig is több mint 3 millióan voltak kénytelenek elmenekülni az otthonaikból, és közel 19 millióan szorulnak segélyre az 54 milliós országban. Az amerikai külföldi segélyezések jelentős csökkentése Myanmart és azonnan Tájföldön menedéket keresőket is sújtja. A világélelmezési program szerint 2,3 millió Myanmarit akut éhínség fenyeget. Az egészségügy amúgy is romokban hever, míg az ország déli részén, a harcoktól távol lévő Yangonban is csak napi 4 órán át van áram a kórházakban. A rezsim bezáratja vagy ellehetetleníti azokat az egészségügyi intézményeket, amelyekről azt gyanítja, hogy a lázadókat támogatják vagy ellátást nyújtanak nekik. A káosz azóta fokozódik, hogy a katonák puccsal 2021-ben megdöntötték Aung San Suu Kyi, Nobel békedíjas politikus megválasztott második kormányát. A világ nagy része által bojkottált katonai diktatúra folyamatosan szorul vissza a demokráciát követelő fiatalokból, az ellenzékből és a régebb óta nagyobb önállóságért küzdő, etnikai alapon szerveződő, határmenti fegyveres szervezetekből álló erőkkel szemben, mely utóbbiak már az ország területének több mint a felét ellenőrzik. A hunta gyakorlatilag elvesztette a Banglades, India, Kína, Laosz és Tajföld mellett lévő határmenti területek nagy részét, és különösen az utóbbi hónapokban szenvedett jelentős vereségeket. Sőt, a legnagyobb és legrégebbi lázadó csoportok közül az Arakan hadsereg már majdnem teljesen elfoglalta a hátországának számító Rakhine nyugati államot. Ugyancsak jelentős előrehaladást ért el az északkeleti részen harcoló Nemzeti Demokratikus Szövetség hadserege, és a keleti San államban a San Nemzeti Hadsereg. A hunta az eddigi túlélését javarészben a kínai támogatásnak köszönhette. Kína úgy gondolja, hogy a határmenti biztonság legfőbb záloga még mindig a myanmari hadsereg támogatása. Ugyanakkor Peking számára az is fontos, hogy hozzájusson a ritka földfémekhez, amelyekben igen gazdag az ország. Különösen Kacsin északi államban jelentősek a készletek az úgynevezett nehéz ritka földfémekből. Így amikor a kacsini függetlenségi hadsereg tavaly októberben elfoglalta a bányaövezetet, nem csak jelentős bevételi forrástól fosztotta meg a huntát, de tárgyalási pozíciót is szerzett Kínával szemben. A lázadók hadműveletének célja, helyi források szerint, bevallottan is az, hogy éket verjen Kína és a hunta közé. Ezeket a cikkeket osztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mit jelent Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök budapesti látogatása, mi lesz a világgazdasággal Trump büntetővámjai után. A fülkében pedig a kínai soft powerről beszélgetett Vörös Zoltán Kína kutatóval és Tarósi István Afrika kutatóval, a Pécsi Tudományegyetem oktatóival Lentár Balázs történész és Kacskovics Mihály Béla. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok. Jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!